Isten igéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott leveléből fogom olvasni, 1 Tesszalonika 5, 19-től végig, aki teheti, az fennállva hallgassa Isten igéjét. Tehát 1 Tesszalonika 5, 19-től végig, azaz 19-től 28-ig. A lelket ki ne oltsátok, a prófétálást ne vessétek meg. Mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg. Őrizkedjetek mindentől, ami gonosznak látszik. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és őrizze meg a ti egész valótokat, mind lelketeket, mind testeteket fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. Kötelezlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvér előtt. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a te drága igédet. Köszönjük, hogy adtad nekünk a kijelentésedet, adtad nekünk a te drága szabadat, ami a Bibliában van. Köszönjük, hogy megosztottál velünk mélységes titkokat és hatalmas dolgokat. Köszönjük, hogy a te egyetlen szent fiadat adtad értünk, hogy legyen lehetőségünk visszatalálni hozzád, legyen lehetőségünk megmenekülni az örök harag elől, legyen lehetőségünk részesülni a te szerető, kegyelmes voltodban, hogy ne csak azt lássuk, hogy te mennyire gyűlölöd a bűnt, és milyen rettenetes büntetés vár mindazokra, akik nem állhatnak meg előtted, hanem lássuk azt a csodát is, amit értünk cselekedtél, hogy a te egyetlen egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust adtad a kereszt fának halálára, hogy mi visszatalálhassunk hozzád. Úgy köszönjük neked ezt a nagy csodádat, és újra kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, szólj hozzánk, fogd meg a kezünket, légy Istenünk, ami nyomorúságunkban, légy Istenünk, ami erőtlenségünkben. Ébresz fel minket, állíts minket talpra, hogy tudjunk feléd menni, hogy megláthassunk téged a mennyei Jeruzsálemben, a te kegyelmed és szabadító szereteted által. Így kérünk újra, hogy légy közöttünk és áld meg bennünket, és az ige hirdetőt és az igédet. Amen.
Néha próbálok titkolni dolgokat magamról. Van olyan dolgok, amit nem tudtok rólam. Az egyik dolog, amit esetleg nem tudtok rólam, az, hogy a gyerekkoromban én kertész voltam. És lehet, hogy ez egy oka, hogy titkolom ezt, mert amikor otthon voltam múlt héten, láttam egy fényképet, amit készítettek az édesapámról és magamról, és a kép kb. 12 éves voltam, és úgy néztem ki, mint egy 12 éves, egy ilyen szerencsétlen serdülő gyerek, hogy inkább próbálok elfelejteni ezt a korszak az életemben. De az az igazság, amikor cserkész voltam, amit mi nagyon élveztünk csinálni, azt, hogy mentünk egy hétvége sátorozni valahol, és amikor mentünk sátorozni, az egyik első feladatunk az volt, hogy kellett készíteni a tábor tűzet. Mi decemberben, januárban is mentünk táborozni, hogy én azt mondom, hogy az a tábor tűz sok szempontból nagyon fontos volt. A tábor tűz lényegében az életet jelentett nekünk, amikor mi mentünk táborozni, mert a tábor tűz az egyik az, hogy amikor már délután 4-kor sötét, a tábor tűz volt az, ami biztosította azt a világítást, amit kellett a táborban. Más világítás nem volt. A tábor tűz biztosította azt, hogy a nagyon hidegben volt egy hely, ahol valamennyit melegebb volt. És akkor ott esteként ott ültünk a tábor tűz körül. A harmadik dolog, amire nagyon fontos volt az a tábor tűz, hogy anélkül nem tudtunk volna főzni a vacsorát. Szóval azt kell mondanom, hogy amikor cserkész voltam, láttam, hogy milyen fontos sok szempontból a tűz. A mai igében, a 19. versben látjunk egy hasonló gondolatot a tűzről, amikor Paul beszélt az Isten lelkéről. És ő azt mondja így, hogy a lelket ne oltsatok ki. Ugyanaz, ahogyan amikor cserkész voltam, nagyon fontos volt, hogy ne oltsunk ki a tűzet. Mindig kellett dolgozni azon, hogy legyen mefer száraz fa ott, hogy tudtunk életben tartani a tűzet. Csak akkor oltottunk ki a tűzet, amikor indultunk hazafele. Amikor tovább nem volt szükség rá, de az igé szakaszban más a helyzet. Mert a mi hívő életünkben mindig szükség van arra, hogy az Isten lelke dolgozzon a mi életünkben. És Paul itt azt mondja, hogy van egy veszély a hívő életében, azt, hogy mi ahelyett, hogy engedjünk, hogy az Isten lelke dolgozik a mi életünkben, mi próbáljuk kioltani az ő lelke. Az ő lelke hogyan dolgozik a mi életünkben? Az egyik és esetleg az első dolog, amit az Isten lelke csinál, az Isten lelke megítél. Az Isten lelke mutatja a bűnt az életünkben. Először csinálja ezt, amikor meg hitetlenek vagyunk, de közben, amikor már az ember hívőr, akkor is az Isten lelke az, aki érint a mi szívünket. És van az az elismerés bennünk, hogy igen, azt, amit tettem, az bűn. Az Isten lelke munkája ez, hogy mi látjunk a bűnt a saját életünkben. Az Isten lelke munkája az, hogy ő az, aki tanít minket. Ő az, aki segít minket, amikor olvasunk az igét, hogy mi tudunk megérteni az igét. Ő tanít minket az igé által. Ő az, aki szinte az igé által vezet minket. Ő útmutatást ad nekünk. Személyes útmutatást, hogy hogyan alkalmazunk egy-egy igét a mi életünkben. Tudjunk azt, hogy az értelmezésben egy az értelmezés, és törekednünk kell arra, hogy mindjárt helyesen egyformán értelmezünk az igét, de az alkalmazásban több lehetőség. És itt van az, hogy az Isten lelke dolgozik a te szívedben és az én szívemben, hogy mutat nekünk, hogy melyik irányba kell venni, hogy mi az, amit Isten vár tőlünk egy-egy konkrét helyzetben. És Paul ebben az igében azt mondja, hogy van egy veszély. Van egy veszély az, hogy mi oltjunk ki a lelkét, a mi életünkben. Hogyan oltjunk ki? Mi úgy tudunk kioltani őt, hogy amikor az Isten lelke mutat valami bűn az életünkben, mi azt mondjuk, hogy mindegy. Nem fogok fordulni a bűntől, én tovább csinálom ezt. Ha mi tovább csináljuk ezt, ha mi lenyomjunk az Isten lelke, akkor az egyik értelemben mi oltjunk ki az ő lelke. És vannak olyan emberek, aki olyan sokszor, olyan gyakran visszautasítnak azt, amit az Isten lelke mutat az ő életében. Hogy egy idő után mi nem is érzünk azt, hogy az Isten lelke ott van. Én azt mondom, hogy mi sikeresen tudtunk megoldani. Ugyanez van, amikor ő vezet. Ő ad útmutatást nekünk egy konkrét helyzetben, hogy mi az Isten akarata. Mi az, amit tennünk kell. De nem teszünk meg. újból és újból pont az ellenkező irányba menjek. Mi a következmény? Az, hogy lényegében a lelkét kioltjuk. Kioltjuk, hogy ő tovább nem hat a mi életünkre. És Paul azt mondja, hogy ez egy veszély minden hívő ember életében. Figyeljünk arra, hogy mi adjunk elsőbséget az Isten lelkének a mi életünkben. Kész vagyunk alavetni magunkat az ő vezetés, az ő tanítás, az ő útmutatást alá. Ha azt csináljuk, ha tartjuk őt, ha engedjük, hogy ő vezet, akkor nem oltjuk ki őt. Ez, ami Paul kér itt. Folytatjunk következő versben, és azt mondja, hogy a profitálást ne vessetek meg. Ha én mondom azt a szót profitálás, mi az, amit jut az eszedbe? Legalább az én életemben, amikor én hallom azt a szót profitálás, az első gondolatom valami jövőmondás. De az az érdekes, ha tanulmányozunk a Bibliát, és látjuk, hogy hogyan használnak azt a szót a Bibliában, azt látjuk, hogy a proféta nem volt az az ember, aki csak azt mondta, hogy mi lesz a jövőben. De az ő fő feladata az volt tovább adni a népnek az Isten igényét. A proféta egy szóvivő volt Istennek. Ő adta az üzenetet Istentől. És azt kell látni, hogy az évek folyamán változik ezt a szerepet. Egy profétának. A proféta az Ószövetségben és az Újszövetség elején szükség volt arra, hogy ő mondjon új kijelentést Istentől. De azt látjuk, hogy már az új szövetség végén nem volt szükség új közvetlen kijelentés Istentől. Miért nem volt szükség arra? Mert már kész lett a Szentírás. A Szentírás az Isten teljes kijelentése. Azt nem jelenti, hogy Isten nem tud valami mást. Azt nem jelenti azt, hogy Isten nem tud mutatni valamit nekünk ma. De ahogyan olvasunk a Jelenések könyvében a 22. részben, a 18. és 19. versben, mi azt látjuk, hogy az Isten kijelentése befejező. Mi olvasunk azok a versekben, hogy nekünk nem szabad kivenni valamit az igéből, ami oda tartozik. És mi azt látjuk, hogy nem szabad nekünk hozzatenni valamit, ami nem tartozik az Isten igéjéhez. Ez az Isten teljes kijelentés. Van olyan igé szakasz, amikor ezt mondja, hogy ez az a profitálás, amit Isten adott nekünk. Ez az ő kijelentése. Amikor mi beszéljünk az egyház időszakról a gyülekezetben, mi azt látjuk, hogy azok az emberek, akik mi ma nevezünk profétak, azok az emberek, akik hirdetik azt a kijelentést, amit Isten már adott a Szentírásban. A proféta feladat ma nem kapni valami újabb közvetlen kijelentés Istentől, hanem az ő feladata ma helyesen tovább adni azt a kijelentést, amit Isten már adott, és azt tekintélyből csinálni. Az Ószövetségben azt látjuk, hogy ha volt egy proféta, és ő jósolt, vagy mondott, hogy mi lesz a jövőben, ha ő volt egy jövő mondata, ha az nem úgy történt, amikor ő mondott, mi volt a büntetés? A büntetése az volt, hogy meg kellett kövezni őt. A proféta nem olyan, mint az a sportíró, aki azt mondja, hogy én most pénteken fogok mondani, hogy ki fog győzni hétvégén. És akkor van egy lista, hogy melyik foci csapatok fognak játszani Magyarországon ezen a hétvégén, és ő azt mondja, hogy jó, ebben a mérkőzésben ez a csapat fog győzni, ez a mérkőzés döntetlen, ez a... Én azt mondom, hogy vannak emberek, akik nagyon jól csinálnak ezt. A 80% sikeres. Az Ószövetségben, ha egy proféta 80% sikeres volt, az a halál ítélet. A 90% a halál ítélet. A 98% a halál ítélet. A proféta az Ószövetségben csak a 100% megfelelt. Ma vannak olyan emberek, akik azt mondnak magukról, hogy én proféta vagyok, és én fogok mondani, hogy mi lesz a jövőben. És nagyon büszkén mondtak azt, hogy én eddig az életemben 95% siker volt. 95% siker volt. Az a proféta nem Istentól. Ő nem tovább adja az Isten kijelentését. Nem, ha csak 95%. És itt, ebben az igében látjunk azt, hogy van egy más szerepe az Új Szövetségben a gyülekezetnek. Nem a feladatunk megkövezni azt az ember, aki proféta, hanem mi olvasunk itt, a 21. versben, de mindent vizsgáljatok meg. A mi feladatunk megvizsgálni azt, amit az ige hirdető meg. Hogyan vizsgáljunk meg azt, hogy ez stimmel a már adott kijelentéssel az Isten igéjével? Vagy van-e olyasmit benne, amit ő mond, ami nem? Ez a mi feladatunk. Az első részt itt, azt, hogy vizsgáljunk meg. Vizsgáljunk meg azt a tanítást, amit olvasunk egy könyvben, amit halljunk egy tanításban, amit halljunk egy szószéken. De van egy folytatást, és az, hogy a jót tartjatok meg. Szóval nem elég csak vizsgálni azt, amit mondanak, ha mi vizsgáljuk azt, és kiderül, hogy az igaz, akkor van még egy lépés, az engedelmesség. Amit ők mond, ami igaz, akkor nem tudok tovább vizsgálni, ez tetszik nekem, vagy nem tetszik nekem. Ha ez az Isten igéje, akkor miután vizsgáltam, engedelmeskednem kell. Nem mindig könnyű engedelmeskedni. Nem mindig az, hogy Isten vár olyasmit tőlem, ami könnyű és szívesen csinálom. De az nem a kérdés itt. A kérdés az, hogy mi az Isten kijelentése, És én kész vagyok alávetni magamat Isten alá, és engedelmeskedni. Úgy tűnik, hogy Tesszalonikában volt egy probléma ezzel. Volt egy probléma azzal, hogy nem is akartak hallani az Isten kijelentése, de utána, miután hallottak, nem akartak engedelmeskedni abban. És Paul azt mondja a gyülekezetnek ott, és Paul azt mondja nekünk, hogy vizsgáljuk meg, mit mond a proféta. De ha az az Isten kijelentése, akkor tartjuk meg azt. A folytatást a 22. versben, a gonosz minden folytajától tartózkodjatok. Minden folyta gonosz. Én azt mondom, hogy nem hiszem, hogy az lenne a feladatom ma délőtt csinálni egy lista, hogy mi az, mi gonosz. Szerintem mindjárt tudnunk nagyon könnyen csinálni egy ilyen listát. Van a Galata 5. részben, mielőtt olvasunk a lélek gyümölcséről, van egy hosszú lista, hogy mi az, ami nem Istentől van. Mi az, ami gonosz. És azt az Isten kérése tőlünk, az ő hívő népétől, hogy maradjunk távol minden folyta gonoszságtól. A Filippi 4. rész, a 8. versben beszél arról, hogy miről kell gondolkozni. Mi a gonoszság ellentéte? Az, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű. Ez a gonoszság ellentétje. És azt mondja, hogy mi ezek a dolgokkal kell foglalkozni. Vigyáznunk kell, hogy mi az, amit gonosz. És távol kell maradni attól. De van egy kis segítség nekünk, a 23. versben olvasunk ezt. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titekeket. Teljesen. És őrizd meg a ti lelketeket. Elmeteket és teszteket. Teljes épségben. Fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Itt azt látjunk, hogy Isten az, aki megszentel minket. A megszentelődés út, én azt mondom, egy képtelenség nekünk. Mi a saját erőnkkel nem tudunk megfelelni Istennek. És azt kell látni, hogy az ember üdvössége három részből áll. A megszentelődés az a második a sorozatban. Az első rész, a mi hívő rejtőm, az üdvösség, a megigazulás. A megigazulás az, amikor Isten végezi a munkát a mi szívünkben, amikor ő egy új szívet ad nekünk. A János 3 alapján az újan születés. Az újjáték. És azt kell látni, hogy ebben a helyzetben, a mi életünkben, amikor kapunk új életet, a fő szereplő, nem te, a fő szereplő nem én, hanem a fő szereplő Isten. Ha Isten nem lépett volna először, reménytelen lenni a mi helyzet. Isten végezte a munkát a kereszten. Utána ő végzi a munkát a mi szívünkben. Utána ő az, aki átformál minket, hogy egy új teremtés leszünk. Isten végzi a munkát a megtérésünkben, a megszentelődésünkben. Látjunk, hogy a megszentelődésben az Isten lelke az, aki ad erőt nekünk. Az apostolok cselekedet első rész a 8. vers, hogy ő adja az ő lelkét. És akkor, amikor kapunk az ő lelket, mi kapunk erőt. Erő nélkül képtelenek vagyunk. Szükség van arra az erőre, hogy tudjuk megtenni azt. Fizikailag, ha az ember kimerül, ha az ember nem kap testi táplálékot egy pár nap keresztül, akkor hiányzik a fizikai erő, hogy tud végezni egy feladatot. Képtelen csinálni azt, amit ha kapta volna azt a táplálékot, tudna csinálni. Ugyanez az ember lelke. Ha az a lelke nem kap táplálékot Istentől, ha Isten nem erősít minket, akkor képtelen vagyunk. De ha ő ad az erőt, akkor képesek vagyunk. Szóval az üdvösség folyamata, az első a megigazulás, ahol a főszereplő Isten, a másik a megszentelődés, ahogyan látjuk is, a főszereplő Isten, és a harmadik a megdicsőlés, amikor mi fölmenjünk a mennyben, és akkor kapunk egy új testet. Az is az ő munkája, az ő ajándéka. A Filippi első részben, a 6. versben azt olvasunk, hogy ő, aki kezdte a munkát benned, ő az, aki fog befejezni a munkát. Milyen jó! Milyen jó, hogy olyan a mi Istenünk. A 24. versben hűséges az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszik azt. Isten hűséges. Isten hűséges a mi életünk. Kezdtem tanulmányozni ezt a gondolatot, hogy mit jelent az, hogy Isten hűséges. És érdekes volt számomra, hogy hol láttam azt a kifejezést, hogy Isten hűséges. Az egyik helyen, ahol láttam, az első Korintus 10. részben, amikor jön a kísértés. Amikor jön az a kísértés az életedben. És akkor azt mondja, hogy ez túl nehéz. Én nem tudok ellenállni. Mit olvasunk az első Korintus 10:13-ban? Mi azt olvasunk, hogy Isten pedig hűséges. És ő nem fog engedni azt, hogy legyen bármi kísértés, ami jön az életedbe, ami túl nagy és túl nehéz neked. Isten hűséges, amikor vannak kísértések a mi életünkben. A másik hely, János első levele, az első rész, a 9. vers, És ott azt olvasunk, hogy ha mi megváljunk a mi bűneinket, hűséges az Isten. Hűséges abban, hogy ő fog megbocsátani. Valaki küzdködik olyasmivel, amit tett. Van olyan, amit tett, amit azt mondom, hogy hú, ez a bűn, ez elszakad engem Istentől. Én azt mondom, hogy Isten hűséges. Ha te odafordulsz hozzá, ha megvál azt a bűnt, ez az ige azt mondja, hogy Isten hűséges. És ő megbocsát. Nem kell maradni abban az állapotban, hogy én olyasmit tettem, ami túl nagy Istennek. Ami Isten nem tud megbocsátani. Én azt mondom, hogy ha te tudsz oda menni Istenhez bocsánatot kérni, Isten hűséges. És ő megbocsát. A harmadik, amit láttam, amit egy pár héttel ezelőtt láttunk itt a első levél, amit Pál írt a Thesszalonika gyülekezetnek, a harmadik rész, a harmadik vers. És itt ebben a harmadik rész, a harmadik versben mi azt olvasunk, hogy ő véd minket a gonosz. Ő véd minket sátántól. Milyen jó tudni az, hogy az Isten lelke őriz minket, mert ő hűséges. Mert ő hűséges. Következő a zsidókhoz írt levél, a 10. rész, a 23. versben. És itt arról van szó, hogy mi tudunk kitartani. És azért tudunk kitartani, nem azért, mert mi olyan ügyesek vagyunk. És nem azért, mert olyan sok erő van bennünk, hanem azért, mert Isten hűséges. És ő ott van, és ő ad erőt nekünk. Hogy mi tudunk kitartani. Egy utolsó igét ezzel kapcsolatban olvasom az Ószövetségből, a Jeremiás síramáiból, a harmadik rész, a 22. és a 23. vers. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Amikor egyetemista voltam, én emlékszem, hogy a nővérem egyszer mondta nekem, hogy ez az ő kedvenc igéje. És valahogy az maradt bennem, hogy ő ezt mondta nekem, és néha-néha visszajövünk ehhez az igéhez. Amikor az ember küzdködik bármivel, akkor lehet visszajönni ahhoz az igéhez, hogy nagy az Isten hűsége. Sokat tapasztaltam ezt az utolsó két hónapban, amikor először augusztusban és utána múlt héten kiutazhattam, mert az egyik szüleim meghalt. És tapasztaltam azt 8 héttel ezelőtt és 1 héttel ezelőtt a temetésen, amikor szolgáltam először az édesanyám temetésen és utána az édesapám temetésen. És láttam mindkét helyzetben, hogy valóban Isten hűséges. És láttam azt, hogy amikor mi együtt voltunk a családunkkal, mi tudtunk örülni is a nehézségben. És azért volt az a képességünk, azt a lehetőségünk, mert tapasztaltunk azt, hogy milyen hűséges Isten a legkisebb, a legapróbb dolgokban ebben az időszakban. Gondoljál arról, hogy mi van most az életedben. Gondoljál, hogy mi van az, amivel most küzdködsz. Meg kell érteni azt, hogy Isten nagyobb ezeknél. Meg kell érteni azt, hogy Isten az, aki hűséges. De érdekes a Pál folytatása itt. Mert azt mondja, hogy Isten hűséges, 25. vers. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Pál tudta azt, hogy Isten hűséges, de mégis érezte azt, hogy szükség van arra, hogy a testvérek imádkozzanak érte. Nehéz találni, hogy hogyan lehet egyeztetni ezt a kettőt. Ha Isten hűséges, akkor miért kell az imádság? Ha Isten hűséges, akkor csak bízom benne, és minden rendben. Mégis valahogyan látjunk azt, hogy Isten hűséges, de nagyon fontos a testvér szerepe a mi életünkben. Mind a két alkalom, amikor szolgáltam a két temetésen. Én tudtam azt, hogy van nagyon sok ember, akik hordoztak engem imádságban. És azt, hogy én tudtam azt, hogy ők imádkoznak értem. Azt, hogy tudtam, hogy ezzel mellettem annak. Az segített, hogy személyesen tudtam tapasztalni azt, hogy Isten hűséges. És fontos a mi életünkben, hogy mi azt látjunk, hogy a testvéreknek szükség van arra, hogy mi imádkozunk értük. Nem tudunk teljesen felfogni minden kérdés, milyen teológia kérdés, hogy hogyan működik az imádság. De az nem a feladatunk felfogni minden teológia kérdés az imádsággal kapcsolatban. Az a feladatunk megtenni azt, amit Isten mond nekünk az igében. Itt ebben a részben, a 17. versben, ő azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. És utána Pál azt mondja, hogy imádkozzatok értem. Érdekes módon, hogy mi azt látjunk a mi életünkben, hogy van olyan feladatkör, ami az Istené, és van olyan feladatkör, ami a miénk. És nem lehet kihagyni se az egyik, se a másik. De fontos látni azt, hogy a mi feladatunk nem átvinni az Isten szerepet, mi az, amit Isten tesz, Isten megszentel. Isten az, aki adta az ő lelkét a mi életünkben. Isten az, aki hűséges. Ezzel a mi feladatunk nem korlátozni őt, hanem alávetni magunkat az ő akarata alatt. A mi feladatunk tartózkodni a gonosztól, engedelmeskedni Istennek. És a mi feladatunk imádkozni. Ne vegyünk át az Isten szerepét, de vállaljunk a mi szerepünk. Ezt tanuljuk ebből az ige szakaszból. Imádkozunk. Édes Atyánk, hálát adunk neked, mert te adtad a te lelkedet. A te lelked most lakik a mi szívünkben. Kérjünk, vezest minket a te lelked által, ítéld meg minket te lelkeddel, taníts minket. És segíts minket, hogy mi ne próbáljuk kioltani az ő munkája a mi életünkben. Segíts, hogy mi az alavetéssel és az engedelmesség tudunk engedni azt, hogy ő tovább teljes lánggal ég a mi életünkben. Kérjünk, mutasd nekünk, taníts minket azt, hogy te hűséges vagy. Te hűséges vagy a kísértésben, te hűséges vagy a megbocsás kérdésben, te hűséges vagy, amikor gyengék vagyunk, kérjünk, hogy taníts minket, hogy te hűséges vagy minden helyzetben, kivétel nélkül. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy. Amen.